Azt mondta egy barátunk, hogy most még tükör által homályosan látunk, de akkor majd úgy, ahogy minket is lát a mindenható Isten színről színre. Most még valamilyen szinten még a mennyek országát is homályosan látjuk, bár közöttünk van és bennünk van a mennyek országa, mi azt homályosan látjuk. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a tökéletes dolgoknak mi most a homályos képét látjuk itt a Földön. És itten konkrétan az eljegyzésről szeretnék beszélni. Tehát az eljegyzés, házasság, ez valamilyen szinten, mint a mennyek országát tükrözni, de homályosan. Az itt homályosan, mert a mi gyarlóságunk beszennyezi ezt, és nem látjuk a lényeget, hogy miért volt régebb eljegyzés a házasság előtt, miért adott jegygyűrűt a vőlegény a mennyasszonynak. És nyilván azt gondoltuk, hogy ezek csupán ilyen társadalmi szokások, de teljesen biztos, hogy ezek is Istentől eredően jöttek, hogy mi valamelyest megértsük a lényeget, hogy hogyan történik az, amikor az Úristen szólongatja az embert a Földön, azt a tékozló fiút és tékozló leányt, aki a saját feje után megy és járja a világot, éli az életét, és belekerül különböző fájdalmakba, különböző tragédiákba. És Isten ugye, mint egy ilyen hős szerelmes, egészen pontosan ugye Jézus, mert ő volt, aki Istent megszemélyesítette, hogy nekünk legyen fogalmunk arról, hogy Istennek mi a terve, mi az ő országa. Tehát ő, mint egy ilyen hős szerelmes, udvarol egyenként minden embernek. Ezért mondta azt ugye, hogy Isten országának, az örök életnek az örömhíre az egész világon hirdettetik. Tehát mindenki fog hallani arról, és csak azután fog bekövetkezni a vég. Tehát addig ugye van az udvarlás időszaka, ami azt jelenti, hogy mindenki előbb vagy utóbb fogja hallani Isten országának, az örök életnek az örömhírét. És amikor tehát Istennek a szava Jézus által, az ő evangélium által megkereste az embert személyesen, több alkalommal, udvarolt neki, próbálta szólongatni, éjjeli zenét adott neki, ugye, álmokat, látásokat, víziókat, különböző emberek jelentek meg az életedben, akik beszéltek Isten országáról. Egy idő után a vőlegény úgymond elvárja azt, hogy a mennyasszony döntse el, hogy szeretne-e élni avval a lehetőséggel, hogy azt a biztonságot élvezze, amit ő kínál számára az örökké valóságig. Tehát miután a vőlegény úgymond az udvarló, tehát itt még nem vőlegény, hanem udvarló, miután ő bemutatkozik a mennyasszonynak, neked, és egyenként minden embernek különböző módon szólongat, udvarol, ugye, utána felteszi azt a kérdést, hogy lennél-e az ő mennyasszonya. Ugye ezek mind képes beszédek, ugye, jelképes beszédek, metaforák, hasonlatok. Tehát azt hiszem, hogy Pál apostol volt az, aki Jézust vőlegénynek nevezte, és az egyházat, azon személyeket, akik az igazságot keresték, és hallották az udvarlónak, a vőlegénynek a hívó szavát, azt nevezte mennyasszonynak. Tehát amikor a vőlegény már elég sokat udvarolt, és szólongatott téged, és mindenkit, felteszi a kérdést, hogy mit szólnál ahhoz, hogy hozzá menjél feleségül, ugye? Hogy örök szövetséget kössél velem, és azt a szépséget, azt az oltalmat, amit ő neked megmutatott korábban, ugye, udvarlás közben, például egy autóbaleset alkalmával, amikor csodával határos módon megmenekültél, szinte karcolásmentesen, vagy különböző jeleket kaptál afelől, hogy van örök élet, sokkal több van, mint gondolnád. Ez mind a mindenható Istennek az udvarlása, ugye, Jézus Krisztus által. Viszont egy idő után ugye az udvarló felteszi a kérdést a mennyasszony, vagy a lánynak, tehát vagy mindenkinek, Isten felteszi azt a kérdést, hogy szeretnél-e az én oltalmamban létezni, az én házamban létezni, ahol meg lesz neked mindened mostantól. Nem kell aggodalmaskodjál semmiért, hogy mit eszünk, mit iszunk, meg lesz bőségesen mindened, meg lesz az életörömöd, és hát a ház telve lesz, mondjam azt, fénnyel, pompával, meg lesz minden, amit el tudsz képzelni, sőt, még több is annál. A kérdést, miután felteszi a vőlegény, és miután egy ember, egy tékozló fiú, vagy tékozló leány, ugye, aki össze van törve, elhagyta a felesége, vagy elhagyta a férje, vagy elhagyta, kirúgták a munkahelyről, összeomlott az élete, csalódott az ezotériában, a meditációban, szét van törve az ő élete, miután ugye hallotta, vagyis látta a vőlegénynek az udvarlását, az udvarulnak az udvarlását, és látta, hogy van egy élő Isten, aki képes őt oltalmazni, képes neki megadni azt az örömöt, amire a szíve vágyik. Hallja a kérdés, hogy szeretnél-e mennyasszony lenni? Erre a kérdésre ugye mindenkinek válaszolni kell előbb-utóbb. Mert különben a vőlegény, egészen pontosan az udvarló, nem fogja az idejét tovább tölteni veled. Elfogadja azt, hogy neked nem kell az, amit ő kínál számodra. Nem kell neked a biztonság, nem kell neked a lelki béke, nem kell neked az, hogy legyen reménységet, igazi életörömöt, bizalmat, félelem helyett. Hogyha ez neked nem kell, akkor ő abba hagyja az udvarlást, és visszaad téged a korábbi udvarlónak, a világnak. Ő is egy udvarló, ugye? Hívogat téged folyton reklámokkal, iPhone-t lehet nyerni a vakcinával, mehetsz fesztiválra vakcinával, oltásigazolással. Tehát átad téged a másik udvarlónak, aki a véges életet, a véges örömöt, az ideig óráig való örömöt kínálja számodra. És akkor ugye egy újabb epizód következik az életedben, az embernek az életében, amelyik Isten tudja, hogy meddig tart. Lehet még egy évet, lehet még hatot, lehet még húszat, lehet még két napot, lehet, hogy ma estig tartott, Isten tudja. De a lényeg az, hogy az udvarló, az igaz vőlegény, ugye, Isten, az élő Isten, abba hagyja az udvarlást. Amikor már udvarolt egy embernek nagyon sokszor, nagyon sokat, és látja, hogy az ember nem akar igent mondani rá, az ő hívó szavára, az élet hívó szavára, átadja őt a világnak, az elmúlásnak, a széles útnak. Miért fontos az eljegyzés, kedves ragatók? Miért fontos az, hogy az ember életében hozzon egy döntést? Egy döntést, hogy én találkoztam az udvarlóval, láttam az ő munkáját, láttam, hogy ő mit kínál számomra, láttam azt, hogy milyen az ő dicsősége, milyen az ő szépsége, és döntöttem, el tudom dönteni, hogy az kell-e nekem, vagy nem kell. A saját erőmbe akarok bízni továbbra is, a saját intelligenciámban, a sajátnak vélt intelligenciámban, a világ hívásában, vagy szeretnék bízni ebben a láthatatlan erőben, létező erőben, valóságos erőben, amely tényleg képes nekem valódi békességet adni. Még itt a Földön is. Hogyha az ember nem mond igent, egészen pontosan, hogyha az ember igent mond, akkor az történik, hogy megkötetik a szövetség. Immár nem az udvarló és a lány között. Az udvarló, tehát Isten és az ember között. Megkötetik a szövetség. Az ember, vagyis a mennyasszony megkapja az eljegyzési gyűrűt. Azt mondja, hogy én készen állok odaadni az életemet ennek a vőlegénynek. Ez tökéletes. Ennél jobbat teljesen biztos, nem kapok. Azok után, azok alapján, amit én mostanig megismertem róla, a vőlegényről, akár ugye az evangélium segítségével, vagy a vőlegénynek a különböző udvarlási szokása segítségével, azt tudom mondani, hogy igen, én az életemet rábízom. Miért fontos az eljegyzés? Miért fontos a szövetség? Az itt fontos, kedves hallgatók, hogy a vőlegény ne pazarolja fölöslegesen az ő idejét, Istennek a kegyelmét. Ne pazarolja fölöslegesen. Mert az történik az udvarlási periódusban, hogy a legtöbb ember elfogadja Istennek a segítségét. Ha baj van, meg kell gyógyulni, Isten meggyógyít, megkönyörül. Még azt is engedi, hogy elhidd azt, hogy az orvos volt, aki téged meggyógyított. Baleset alkalmával megmentett az életedet. Tovább tart a kegyelem, az udvarlási időszak. De általában, amíg nincsen szövetség, amíg nincsen eljegyzés, az történik, hogy az ember, avagy a lány, amit kap a vőlegénytől, vagyis az udvarlótól, azt ő folyton elpazarolja, mint a 9 leprás, visszaviszi a világba. Visszaadja a vőlegény, az udvarló, visszaadja az egészségedet. Jaj, hála Istennek, meggyógyultam. És visszamész az olyan dolgokba, amelyek okozták számodra a betegséget. Ezt csinálja a legtöbb ember. Hogy Isten őt meggyógyítja, udvarol neki, megsegíti, megóvja az éhezéstől, a szomjazástól, a nélkülözéstől, visszaadja az egészségét. Viszont, amíg nincsen szövetség, a menyasszony, egészen pontosan a lány, folyton visszamegy a világba. És azokat a drága kincseket, amit kapott Istentől, az új életet, az új lehetőséget, az életkedvet visszaviszi a halál dolgaiba, a világ dolgaiba. Ez történik szövetség nélkül az emberrel, a lánnyal. Amikor, tehát Isten adja ugye a kegyelmet, és mi dobjuk ki az ablakon, bele a kanálisba, az emésztőgödörbe, egyenessel. Amikor a szövetség megtörténik, az eljegyzés megtörténik, az udvarló és a lány között, akkor már a lány döntött, hozott egy döntést, hogy ő mostantól kíván hűséges lenni, hűséges maradni a vőlegényhez, és rábízza az ő sorsát a vőlegényre. Úgy érthető, hogy miért mondtam azt, hogy a mennyországi dolgok is itt a földön léteznek, de homályosan. Miért? Azért, mert ez már nem látszik, az embereknél ez már nem működik. Már nincsen udvarlás, nincsen eljegyzés, összefekvés van, instant összefekvés van, nincsen semmi más. Instant összefekvés, utána meg apokalipszis. Nagy balhé, bunyó, öngyilkosság, az erek felvágása, és ilyenek történnek, ugye? De régebb úgy volt, hogy egy tisztességes, sőt, ezek tartós házasságok voltak. Tartottak, mit tudom én, 60-70 éven keresztül ezek a házasságok, 80 éven keresztül. Volt udvarlási szakasz, ugye, volt eljegyzés, amikor a mennyasszonynak és a nőnek a hűsége ki volt próbálva, mit tudom, egy fél éven keresztül, egy éven keresztül, hogy engedi-e, hogy továbbra is az a személy, az a vőlegény adja neki az örömöt, és akkor még szex nélkül ráadásul, hanem adja neki azt az örömöt, hogy van neki egy két erős karja, ugye, megvan benne a bátorítás lelke, ugye, abban a vőlegényben. Segítőkész, kedves, szeretetteljes, és elkényezheti az asszonyt, ugye, a nőt, visz neki virágot, meg ilyenek. És végül ugye a mennyasszony, tehát egy éven keresztül, ugye, vagy mit tudom, fél éven keresztül tud bizonyítani, hogy te, nekem nem kell, én nem fogadom el másnak az udvarlását. Én már döntöttem, és engedte már akkor, de ez egy fajta ugye, próbaházasság, gyakorlatilag az eljegyzés, ugye még vérszövetség nélkül, gyakorlatilag, amíg a mennyasszony engedi, hogy a vőlegény őt formálja, már elkezdi formálni, fogadja tőle a magvat, a magot, de egyelőre még nem a biológiai magvakat, hanem a lelki, szellemi magvakat, azt a lelki minőséget, amit a vőlegény képvisel. Viszont a vőlegénynek sem, hogy mondjam, van elpazarolva az ideje, mert ő tudja, hogy ez a nő már igent mondott neki, igent mondott a szövetségre, és tudja azt, hogy ő nem hajítja ki az élete idejét és energiáját fölöslegesen, mert az a nő neki igent mondott. És ugyanezt történik, kedves hallgatók, amikor az ember felismeri Isten kegyelmét, és felismeri, hogy ténylegesen Jézus az, akit Isten küldött, hogy minket hívogasson és udvaroljon nekünk, hogy egyszer fontos, hogy valaki, az ember igent mondjon, egy határozott igent kimondjon, hogy a vőlegény tudja őt formálni, mert hogyha a vőlegény nem kapja meg ezt az igent az embertől, akkor azt mondja, hogy annak nem sok értelme van, hogy adom én neked az életet, és azt te beletömöd a halálba. Adom én neked az élet dolgait, és te azt visszaviszed a halál dolgaiba, összevegyíted azt, ugye, a halál dolgaival. Ennek nincs értelme. De az eljegyzés után ugye már van értelme, és a vőlegény is teljesen másképp áll hozzá az ilyen személyekhez. Tanítja őket, mert tudja, hogy hűségesek is ráfigyelnek. Viszont azokat, akik hallották az ő hívó szavát, látták az ő udvarlását, de nem mondtak igent, hanem úgy vágytak arra, hogy egyszerre, hogy tőle elvegyék azt, ami jó, és a világtól is elvegyék azt, ami jó. Az ilyenre az udvarló azt mondja egy idő után, hogy te, én többet neked nem fogok udvarolni, mert számomra nem volt eléggé meggyőző azt, amit én kínálok az emberek számára is, számodra is. Számodra nem volt eléggé meggyőző, neked nem kell a bölcsesség, neked nem kell az a jellem, amit én képviselek, ezért magadra hagylak, a sorsodra hagylak. És ezért van az, hogy azt tapasztaljuk a világban, hogy nagyon sok szemét az Úristen sokszor megsegít, rengetegszer, százszor, ezerszer, Isten tudja hányszor. De miután azt látja a mindenható Isten, hogy ők nem akarnak a jó mellett dönteni, az élet teremtője mellett dönteni, a sorsukra hagyja. Pál apostol nagyon durván fogalmazza, azt mondja, hogy az ilyent átadjuk a sátánnak, a test gyötrelmére. Tehát szó szerint az ilyeneket Isten úgymond magukra hagyja, és megvonja valamilyen mértékben az ő kegyelmét tőlük, annál is inkább, hogy látja, hogy ők folyton pazarolnak. A jót, amit kapnak tőle, ők folyton rosszá teszik. Az életet a halálba taszítják, amit kapnak tőle. És így történik az, hogy egyes emberek úgymond elveszítik a kegyelmet, és hiába, hogy találkoztak Istennel, mindenki beszél Jóistenről, ugye mindenki hisz benne, persze, hogy hiszel benne, hisz megtapasztaltad te is az udvarlását, hogy hányszor megmentett, milyen sok szituációban megmentette az írhádat. A kérdés az, hogy szövetségre léptél-e vele? Volt-e eljegyzés? Mert hogyha nem volt eljegyzés, még mindig nincsen biztonságban a te életed, és előbb-utóbb el fog fogyni a kegyelem fölötted. El fog fogyni Istennek a kegyelme, meg van írva ez, hogy a kegyelem elvétetik. A vőlegény nem fog udvarolni, míg a világ és két nap. Miután megöregedtél, vagy nagyon sok bajból megszabadultál, kiszabadultál, kigyógyultál, és még mindig odamész vissza azokba a dolgokba, amelyek számodra a bajt okozták, a betegséget okozták, a fájdalmat okozták. És ezek után a udvarló, avagy az Úristen azt mondja, hogy te, ne haragudjál, tovább ezt nem csinálom veled. Mert te folyton balra is mész, meg jobbra is, balra is és jobbra is. Egyszer az én dolgaimmal foglalkozol, utána a világ dolgaival. Kicsit emelkedsz, mit tudom én, 2 métert, és visszaesel 4-et. Bekerülsz a -2-be. Utána megint emelkedsz 3 métert, utána visszaesel a -6 méter, a föld alatt ugye -3 méterre. Lezuhansz. Miért? Mert nincsen szövetség. Mert ő kérdezte már többször tőled is, hogy kívánnál-e velem szövetségre lépni? Hogy én legyek a te gondviselőd, hogy én téged formáljak az elmédet, a gondolkodásodat, a szívedet, a lelkedet. És te még egyszer sem mondtál nemet. Minden ajándékot elfogadtál az udvarlótól, a virágot, a jókedvet, az életörömöt, mindent elfogadtál tőle. de igent nem mondtál, hogy egyszerre két vőlegénynek felejél meg, hogy a világtól is elfogadt, a világi vőlegénytől is, a világi udvarlótól is elfogad azt, amit akarsz, amit lehet, és az életnek a vőlegényétől is elfogad azt, amit lehet. De ezt úgy hívják, ugye, hogy paráznaság. Amikor a mennyasszony ugye két vőlegénnyel udvaroltat, de úgy, hogy egyik vőlegén nem tud a másikról. Ez a hűtlenség, amit utál az ember. Tehát ha látjuk ezt embertársunkban, utáljuk azt. Ha látjuk ezt a mennyasszonyunkban, a vőlegényünkben, utáljuk azt. De nem veszük észre, hogy ott van bennünk is ez. És azért is látjuk részben, hogy vegyük már észre, hogy mi vagyunk a paráznák, mi vagyunk a kurvák, mi kurvákodunk. Egyik vőlegénnyel is, a másikkal is. Egyik felől elfogadom azért a jót, az életet, a friss levegőt, a jó időt, a szabadságot, és a másik felől elfogadom, ugye más felől elfogadom a tolvajlást. Engedem, hogy az a hatalmas kincs belemenjen a földbe, a hiába valóságba. Egyszerre két vőlegénnyel udvaroltatok, és egyiknek sem mondok igent. De azáltal, hogy nem mondok igent az élet vőlegényére, azáltal, annélkül, hogy akarnám, tudatlanul igent mondok a halál vőlegényére, drága emberek. Ez van. Miért olyan ingatag az életed? Miért olyan instabil az életed? Azért, mert két vőlegénye udvaroltatsz. A kurválkodást Isten elnézi egy darabig, a tudatlanság idejét ő elnézi egy darabig, de nem sokáig. Mondtál már igent a vőlegényre? Kívántad azt, hogy a vőlegény mostantól, ettől a momentumtól kezdve téged eljegyezzen, rátegye a homlokadra az élet pecsétjét, és ő tanítson téged éjjel és nappal, ahogy Dávid írja az első Zsoltárban. Volt-e ilyen, vagy nem? Mert ha nem volt ilyen, teljesen biztos, hogy az életet ingatak, hol balra, hol jobbra, hol balra, hol jobbra, csapongsz, ahogy mondja az evangélium, hogy a lélek hol tűzbe, hol a vízbe veti őt. Ez történik az olyan emberekkel, akiknek Isten udvarolt, hogy megmentse az életüket valahogy, de ők nem mondtak igent, csak ilyen féligent. Örültek annak az ajándéknak, amit kaptak Istentől, de gyorsan visszaszaladtak a világba is, onnét is szedtek össze valami ajándékokat. És nem akartak hűségesek maradni ahhoz, aki azt ígérte, hogyha jegyben jársz velem, hogyha szövetségre lépsz velem, akkor nem kevesebbet adok neked, mint az örök életet, és Isten országának a teljes dicsőségét, mert ezt kínálja az igazi vőlegény. Azok számára, akik megismerték őt, engedték, hogy udvaroljon nekik, kívánták megismerni őt, és már kívánták hallani a lánykérést, kívántak igent mondani, egy örök érvényű igent mondani neki. Ezt adja az igazi vőlegény. Azoknak, akik az igent kimondták, és kívánták kimondani, és vágytak arra, hogy a vőlegény őket felkészítse, megszépítse, megtisztítsa, és elhalmozza mennyei kincsekkel. Te már mondtál-e igent az élet vőlegényének, aki maga az élet, az út, az igazság és az élet. Mert az udvarlását az fogadta, teljesen biztos. Engedted, hogy udvaroljon neked. Azáltal élsz, mert ő udvarolt neked. Azáltal nem haltál meg abban a balesetben, mert ő udvarolt neked és megmentett téged. Az udvarlást elfogadtad. De te mondtál neki egy igent, egy örökérvényű igent, a kérésre, hogy leszel-e az én szövetségesem, az én barátom, az örökké valóságban, az örökké valóságig, Isten teljes dicsőségében. Volt-e igen, vagy nem volt igen? Ha nem volt igen, akkor teljesen biztos, hogy csapong az életed balra és jobbra, nem csak ráfigyelsz, és nem csak neki engeded, hogy téged inspiráljon, hogy téged felkészítsen, téged megtisztítson, téged felékesítsen, hanem engeded a világi vőlegénynek is, a mulandóság vőlegényének, a halál vőlegényének, és engeded a más vőlegénynek is, de ez paráznaság. És erre azt mondja az élet vőlegénye, hogy ha már nem tudsz hűséget fogadni nekem, akkor átadlak neki, legyél az övé, lemondok rólad, ha már nem eléggé meggyőző az én ajánlatom számodra. Mondtál igent az élet vőlegényére, vagy sem?